Isten igéjét a 121. Zsoltárt olvasom. Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt. Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap sem, éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Ez a Zsoltár zarándokének néhány héttel ezelőtt beszéltem arról, hogy a kereszténység az igazából nem más, mint egy irányba mutató, kitartó engedelmesség. Hosszú, kitartó, engedelmes követése Jézusnak, ami hát, ha egyszer elkezdtük, akkor egy életen át tart. Azt is mondtam persze, hogy a házasság is ilyen, ezt újra mondom, a házasság sem más, mint egy irányba tartó, kitartó engedelmesség. És arról beszéltem, hogy a zarándok énekek, ez a 11 néhány Zsoltár itt a 120. Zsoltártól, amit a nagy ünnepekre felzarándokoló zsidó emberek énekeltek és imádkoztak, ezek segítenek bennünket ebben az engedelmességbe elmélyülni és meggyökerezni. A 120. Zsoltár alapján arról beszéltünk, hogy kell mondani egy nagy nemet, ezzel indul minden, nemet az illúzióra, nemet a hazugságra, amit a világ kínál. Ez a mostani Zsoltár pedig a 121. Zsoltár arról szól, hogy kell mondanunk egy nagy igent, arra, ami a Zsoltárnak egy nagyon egyszerű üzenete, a Zsoltárnak az az üzenete, hogy Istentől jön a segítség. És erre kell mondanunk egy nagy igent újra és újra, hogy egy irányba mutató módon, kitartóan hűségesek legyünk Istenhez. Amilyen egyszerű ez egy keresztény ember számára is, és egy nem keresztény ember számára is az a gondolat, hogyha valaki hisz Istenben, akkor ő azt vallja, hogy Isten az ő segítsége. És amennyire alapvető ez, Kávin János azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy ha valóban Istenben bízunk, senki mást nem hívunk segítségül a baj vagy a nehézség idején Istenen kívül. Szóval amilyen egyszerű ez, mégis annyira bonyolult. Egyszerű az üzenet, de bonyolult az ember lelke, és annyira nehéz ezt megragadni és megélni a maga egyszerűségében. Három pontban szeretném ezt a Zsoltárt veletek együtt végig gondolni, és ennek az üzenetét kifejteni. Az első, hogy kinek van szüksége a segítségre, a második, hogy honnan jön ez a segítség, és a harmadik, hogy milyen ez a segítség, milyennek a segítségnek a természete. Nos, kinek van szüksége a segítségre, nem kerülhetjük meg azt, amikor erről beszélünk egy keresztény gyülekezetben, hogy van egy nagyon-nagyon népszerű ellenvetés a kereszténységgel szemben, és ezzel úton útfélen találkozunk, de lehet, hogy még bennünket is többször kísért, ami így hangzik, hogy Istenre csak a gyengéknek van szükségük. És úgy is szokták ezt mondani egy képpel élve, hogy hát Isten az a, vagy a kereszténység az a gyenge emberek mankója. És magad elől képzelsz egy embert, aki így a mankóval biceg, ez nem túl felvidító kép a kereszténységről. Ha keresztény vagy azért, hogy hát én ez vagyok, aki így egész életemben ilyen mankókkal bicegek, nem? Vagy ha valaki így érdeklődik a kereszténység iránt, akkor ugyanez a kép van benne, hogy hogy van ez a gyenge embereknek, a gyengéknek van szüksége. És tudjátok, hogyha ennek a Zsoltának az az üzenete, hogy Isten az egyetlen segítség, a világ üzenete pedig az, hogy és erre az Istenre csak a gyengéknek van szüksége, akkor elég vesztes helyzetből indulunk, ha ezt meg akarjuk érteni és meg akarjuk ragadni. Miért? Vagy hogyan van ez? Miért ennyire erős ez az ellenvetés? Csak éppen hadd villancsam fel, hogy nem tudom, 10 éve, 15 éve, nem tudom mióta vagyunk ennyire ellátva mobiltelefonnal, De 10-15 éve, ha kerestél valamit mondjuk a városban, és eltévedtél, vagy nem tudtad, hogy hol van, oda mentél egy másik emberhez, és megkérdezted tőle, hogy nem tudja-e megmondani, hogy ez vagy az hol van. És az valószínűleg ez egy teljesen normális helyzetnek tartotta volna, és ha tudta volna, akkor elirányított volna. És te teljesen normálisan érezted volna magadat ebben a helyzetben. De ha ma oda mennél valakihez, akkor te is érzed, hogy kínos, meg ő is nézi, hogy mi van veled. Hát miért nem ütött be a telefonodba, és pontosan fogod tudni, hogy hova kell menni. Nem szorulsz a másik segítségére. Vagy megboldogult gyermekkoromban emlékszem még, hogy volt olyan, hogy édesanyám valamit főzött, és nem volt valami otthon, mondjuk tejföl, és akkor azt mondta, hogy menj át a szomszédhoz, és kérjél tőle kölcsön, hogy van-e neki. Képzeld el, ha ma átmennél itt a lakótelepen a szomszédhoz. Hát mire való az éjjel-nappal? Akkor még nem volt. 100 évvel ezelőtt meg még egy faluba, ugye, nem tudom, egy héten egyszer fűtötték be a kemencét, és sütötték meg mindenkinek a kenyerét. Félreértés ne essék, én nem a régi iránt nosztalgiázom, és nem erről van ebben szó, csak szeretném egy picit érzékeltetni azt, hogy abban a világban, amiben élünk, a modernista társadalomban, látszólag egyre kevésbé szorulunk egymásra, és egyre többet vagyunk képesek megoldani önmagunk. Ezt hozza a technikai fejlődés, meg sok-sok minden. És ezért az is megváltozik, hogy mit tartunk fontosnak, mit tartunk értéknek. Ebben a világban egyre kevésbé a segítőkészség lesz az érték, mások önzetlen támogatása, mert ez már nem olyan fontos ahhoz, hogy túlérjen a társadalom, mert hogy meg tudjuk oldani egyre jobban a saját dolgainkat önmagunk, de éppen ezért, ami igazán fontos, ami igazán érték, amiben igazán megmérnek téged ma, nem az, hogy mennyire vagy segítőkész, hanem az, hogy mennyire vagy független, eredményes, mennyire vagy képes hatékonyan elérni a saját céljaidat. És ez sokkal fontosabb ma, mint egymásnak a segítése. És ezért, értitek, ebben a világban, ami egyre inkább ilyen, aki segítségre szorul, az valamilyen értelemben az már kudarcot vallott. Amennyiben viszont egyre kevésbé kérünk segítséget, és egyre kevésbé fogadunk el segítséget, vagy adunk egymásnak segítséget, annál erősebbnek kell lenni önmagunkban. És miközben a Bibliában érték a kicsiség, az alázat, a rászorultság, ami nem önmagunk megvetése, ami nem öngyűlölet, ami nem kisebbrendűségi érzés, addig a társadalomban az érték a függetlenség, az önállóság, az erő, az eredményesség, az önérvényesítés. Értitek? És ha az ma a téma ebben a Zsoltárban, hogy Isten az én segítségem, értitek, még keresztények is valahol zsigerileg ott van bennünk, hogy De hát a gyengéknek van szüksége Istenre. Vagy csak amikor már nagyon-nagyon nagy a baj, talán akkor, amikor már tényleg nincs más. És ezért tényleg annyira megvetően ott van az emberek szívében ez, hogy kereszténység az a gyengék hite, és mellé tesszük, hogy mi pedig nem vagyunk ilyen gyengék, és nincs szükségünk Istenre. Mit mondjunk erre? Azt, hogy a kereszténység valóban a gyengék és a rászorultak hite. Valóban. Hogy mit jelent Istenre szorultnak lenni, arra majd még később kitérek, de tény, hogy az egész bibliai kijelentésben az ember úgy és akkor tud kapcsolatba lépni Istennel, amikor elismeri az erőtlenségét, a gyengeségét, a rászorultságát, és megszólítja őt. Ez tényleg így van. Tényleg így van. De még valami más is így van. Még az is igaz, hogy a kereszténység Istene bizonyos értelemben maga is gyenge. Nem csak mi vagyunk gyengék, még az Istenünk is erőtlen. Valamilyen értelemben. Hát ezt sokan mondják is nem nekünk, hogy ha Isten erős és hatalmas, miért nem oldja meg a világ szenvedéseit? Ha Isten erős és hatalmas, akkor miért hagyja azt, ami igazságtalan, ami fájdalmas, ami felháborító? Valaki talán azt mondanám, hogy akkor miért nem tünteti el ezt a vírust, miért van ennyi nehézség, meg keserűség, meg fájdalom, meg nyomorúság, meg halál emiatt. És akkor a válasz az, hogy hát mert Isten gyenge. Illetve itt fogalmaznék pontosabban, hogy Isten mindenható hatalmában dolgai véghez vitelére a gyengeséget és az erőtlenséget választotta. Ilyen a mi Istenünk. És ilyen értelemben gyenge. Mit mond Pál apostol? Olvastuk ezt a lekcióban, amikor azon gondolkodik, hogy a nem keresztény világ, zsidók és görögök, hogyan értik meg a kereszténység üzenetét. És azt mondja, hogy itt van ez a két csoport. Így mondja, ezt olvassuk. Miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. A zsidók jelt kívánnak. Mit jelent ez? Az, hogy a zsidó gondolkodásmód, a zsidó világ, a zsidó kultúra az erőt akar látni. A jel azt jelenti, hogy itt van valaki, egy próféta, Istennek egy embere, aki jelet tesz, csodát tesz, akiben ott van az Isten ereje, mert Isten ereje megmutatkozik, és ha Isten ereje megmutatkozik, akkor hiszünk benne. A zsidók jelt kívánnak. A görög gondolkodás, ugye az pedig a filozófia útján keresi az Istenhez való elérést. A bölcsesség, a kifinomultság, ők pedig bölcsességet keresnek. És Pál azt mondja, hogy a mi üzenetünk pedig a megfeszített Krisztus, aki a zsidóknak ugyan megütközés, botrány, mert ez minden csak nem erő. Tehát a kereszten azt mondani a zsidónak, hogy az Isten megváltása egy keresztre feszített ember egy olyan kultúrában, ami az Isten erejét várja, botrány. Azt mondja, folytatja Pál, a pogányoknak pedig ez a keresztre feszített Krisztus, ez bolondság. Azt mondani egy görög filozófusnak, hogy ez a keresztre feszített zsidó férfi, az Isten végső válasza az egész emberiség minden nyomorúságára, bolondság. Pál tudja, értitek? Milyen erőtlen, nem? Milyen erőtlen az evangélium, milyen erőtlen az Isten üzenete. Aki erőt akar, annak gyengeség, aki bölcsességet akar, annak bolondság. De így folytatja Pál. De maguknak az elhívottaknak, akiket Isten elhívott, zsidónak és görögnek egyaránt, Isten ereje és Isten bölcsessége, mert, paradox, az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél. És az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Gyengék és rászorultak, Isten erőtlen, és mégis ennek a nagy titka és a mély titka az, hogy ez az isteni gyengeség és erőtlenség végül mégis isteni erőnek és hatalomnak bizonyul. Annyira, hogy aztán meg is szólítja a gyülekezet tagjait Pál, és azt mondja, hogy nézzetek már körül egymás között, hogy ti különben kik vagytok? És azt mondja, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket. Mit jelent ez? Hogy a gyengek és erőtlenek, akik Istenben bíznak, erősnek és bölcsnek bizonyulnak. Míg a független, magabiztos, önérvényesítő, bölcs és erős emberek saját erejükre nézve szégyent vallanak. Szóval kinek van szüksége segítségre? Vagy neked szükséged van-e segítségre? Értitek, feje tetejére állított világ, amit Isten elénk tart. Egy feje tetejére állított világ Krisztus különös uralma alatt. Szóval mielőtt tovább megyünk, kinek van szüksége segítségre? Hol helyezed el magad ebben a történetben? Nagyon sok keresztény alapvetően bölcsnek tartja magát, erősnek tartjuk magunkat. És hát amikor esetleg már nagyon nagy a gáz, akkor szükségünk van Istenre. Meg elvben tudjuk, hogy szükségünk van Istenre, de nem tudjuk megélni a rászorultságot, a kicsiséget, a gyengeséget, az erőtlenséget, és részben azért nem, mert ez a kultúra, ha ilyen vagy, ha gyenge vagy, ha erőtlen vagy, ha rászorult vagy, akkor azt mondja, hogy lúzer vagy, megvet. És ezért zsigerileg nehéz Isten felé fordulnunk. Folyamatosan. Másodszor, honnan jön a segítség? Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? A kérdés tehát, akár keresztény vagy, akár érdeklődsz, gondolkozol, hogy hova tekintesz, amikor valami nehézség jön az életben. És a tekintés az nem feltétlenül fizikai értelemben értendő, hanem a bensőnkkel, a lelkünkkel, a szívünkkel, az akaratunkkal, az értelmünkkel mindig valahova fordulunk, valahova irányulunk. Jön egy nehézség, abban a pillanatban van egy válasz bennünk, valahova megyünk, valahova fordulunk, valahova irányulunk, valamihez nyúlunk. Hova fordítod a tekintetedet akkor, amikor segítségre van szükség? Tekintetem a hegyekre emelem, mondja a Zsoltáros. Miért emeli a szemeit a hegyekre? Egyrészt mondják azt, hogy azért, és ebben lehet valamennyi igazság, bár szerintem nem ez a végső igazság, mert hogy amikor a hegyekre néz valaki, akkor a hegyek örökké sugallják a biztosat, a rendíthetetlent, a megváltozhatatlant, a mozdíthatatlant. A hegyek ezért Bibliában más helyen is sokat emlékeztetnek az Isten hűségére, amely nem inog meg, ami nem változik meg, Isten szeretetére, ami örökké való. És mások különben, akik akár nem neveznék így néven Isten, sokszor, ha baj van, kimennek a természetbe, ránéznek a hegyekre, és ők is valamit így magukba szívnak ennek az valóságából, erejéből és biztonságából. De a Zsoltáros nem így beszél a hegyekről. Mert amikor Izraelben a Zsoltár születése idején valaki felemelte a szemét a hegyekre, akkor nagyon sok hegy tetején pogány oltárokat látott. Miközben Izraelnek egyedüli és kizárólagos Istene az Úr, soha nem szabadult meg az a terület és az a nép teljesen a korábban ott élő népek, a kánaáni népek báványaitól. És az egész Ószövetségben ott van ez a harc és ez a küzdelem az úgynevezett magas helyek ellen, amelyek mind a pogány isteneknek az áldozó halmai voltak. Ezek a magas helyek, vagy ezek a hegyek, ezek a természet erői imádásának a helyszínei. A kérdés tehát, hogy amikor valakinek segítségre volt szüksége, hova emelte a tekintetét? Az Úrra, vagy pedig a hegyekre? Az Úrhoz fordult, vagy a pogány istenekhez és báványokhoz fordult? Ezeken a hegyeken ott voltak például Baál, kánaáni istenek, és Astarte templomai. Baál és Astarte papjai és papnői. Akik, mivel a Baál és az Astarte kultusz és az egész kánaáni kultusz, amiben ott aztán megjelent Izrael, Isten népe, egy termékenység kultusz volt, ma ezt úgy neveznénk, hogy hát ez a szexualitás imádása volt. Ezek a papok és papnők kultikus prostituáltak voltak. És lényegében abból a célból imádták, vagy dicsőítették a szexualitást, hogy termékeny legyen az életük, termékeny legyen a föld, termékeny legyen az élet. És Baál papjai és Astarte papnői ezt biztosították. Ha oda mentél a papokhoz és a papnőkhöz, akkor például jött egy csapás, nem volt élelem, nem volt, ugye akkor nem volt eső, nem volt élelem, éhség van. Kihez fordul? Ott és akkor valaki. Nekünk fura, de ott odafordul Istenhez, az Úrhoz, vagy odafordul azokhoz az Istenekhez, akit a korábbi ott élő népek imádtak, akik termékenységet ígérnek. Értitek a dilemmát? Nem olyan egyértelmű mindig Isten felé fordulni. Azt mondhatták, hát eddig Istent imádtuk, és mégis szárasság és éhség van. Ne próbáljuk meg Baált és Astartét is, hát végül is az a lényeg, hogy ne halljunk éhen. Értitek a kísértésnek az erejét? A Zsoltár beszél, egy utazós Zsoltár különben, beszél három dologtól, amiről majd beszélünk erről, hogy Isten megvédelmez. Az egyik a nap, ami megszúr, a napszúrás. A másik a hold, ami ez a holdbetegség, ez inkább ilyen érzelmi megborulást is jelenthet. A harmadik, hogy megtántorodik a lába, elesik, ami pedig valamiféle lehet ebből képben egy ilyen démoni erő, ami így félreviszi őket. Ha elmentél ezekre a megfelelő helyekre, napisten, holdisten, stb., kaphattál olyan igéket, varázsigéket, mágikus szereket, amuletteket, amelyek megvédtek ettől. Ez mind ott van a Zsoltár hátterében, amikor azt mondja a Zsoltáros, tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön a segítségem? Kihez vagy mihez fordulsz a nehézség idején? Mert ha véletlenül azok közé tartoznál, akik azt mondják, hogy a kereszténység a gyengéknek való, és te önmagadban bízol, saját erő, akkor is azért érdemes ezt átgondolni, hogy te hova fordulsz a baj idején, mert mindenki valahova fordul akkor, amikor nehézség van. Te hova fordulsz, amikor baleset történik az úton, vagy baleset történhet egy úton, egy váratlanul beálló betegség, egy érzelmi megborulás és megtörtség, gazdasági, anyagi nehézség vagy csapás, párkapcsolati válság, elgondolt tervek kútba esése idején. Hova fordulsz? Mert valahova fordulunk. Lehet, hogy ha arról van szó, hogy Isten segítség, az első mondatod az, hogy Isten a gyengéknek van, de azt nehezen képzelem el, hogy bárki nem fordul valahova, vagy nem nyúl valamihez, nem próbálja valamilyen módon biztosítani a jövőjét, meg a biztonságát, nem próbál segítséget kapni. Mindenki próbál. Mindenki próbál. Baál és Astarte istenei vígan élnek ma is. És tudom, hogy ez barátságtalannak tűnik, és azt is tudom, hogy ez nem csak a nem keresztényeket illeti. De nagyon sok ember, amikor feszültség, nehézség, baj, küzdelem van a szexbe, a pornográfiába, a kalandokba és az orgiába menekül. A feszültség és a nyomás alól, és ezt nem ítélkezve mondom, tényként mondom. Ha valaki ebben a helyzetben azt mondaná neked, hogy erre csak a gyengéknek van szüksége, hogy ide meneküljenek. Valaki, aki az Úrban hisz, azt mondaná neked, hogy csak a gyengéknek van szüksége arra, hogy a pornográfiába meneküljön a feszültség, a nyomás, a baj idején. Mit tudnál neki mondani? Nincs igaza? Megfordul a kép? Amikor valamilyen nehézség vagy fenyegetettség van, sokakat az első zsigeri mozdulat a pénze, a bankszámlája felé viszi. Az ad biztonságot, ha van rajta valami, vagy ott van a félelem és az aggodalom, ha nincs rajta semmi. És lehet, hogy valaki azt mondja ma, keresztények is gondolkodhatok, hogy hogyan tudtok másokkal beszélgetni a keresztény hitről, hogy a kereszténység csak a gyengéké. De mi van, ha te azt mondod neki, hogy figyelj, az, hogy te azért, mert a pénzedet te magad szerezted meg, és ebben bízol, nyugodtan mondhatjuk, ez nem gyengeség? Nem gyengeség, hogy valaki a biztonságát a pénzében találja meg? Nincs igaza, ha azt mondja valaki, hogy gyenge vagy, hogy a pénzre van szükséged ahhoz, hogy biztonságba érezd magad? És lehet, hogy valaki más ezoterikus bölcsességgel akarja biztosítani az útját, a jövőjét, a párkapcsolatát, és nagyon bölcsnek tartja magát, mert kihasználja a világegyetemben lévő törvényszerűségeket, és az ezoterikus cikkeknek, meg irodalomnak, meg mindennek se vége, se hossza. De mi van? Nincs igaza annak, aki azt mondja, aki keresztény és Krisztusban bízik, hogy hát te gyenge vagy, hogy az ezoterikus bölcsességeket keresed, és ezek segítségére szorulsz. Miközben te azt mondod, hogy hát én nagyon erős vagyok, én magamban bízom. Értitek? A kérdés nem az, hogy kell-e valamilyen Isten, aki megtart és megsegít. A kérdés az, hogy ki ez az Isten, vagy mi ez az Isten, vagy mi ez a dolog. Honnan jön a te segítséged? Hová mozdul zsigerileg a szíved? Lehet, hogy keresztény vagy, és a válasz az Úrhoz, de hogy közben pontosan tudod, hogy de nem oda, vagy először nem oda, vagy csak nagyon ritkán oda, vagy nagyon nehezen oda. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, mondja a Zsoltáros, aki az eget és a földet alkotta. Mert hogy minden, ami nem ő, az ő alkotása. Ha valaki a szexualitáshoz menekül, a szexualitás Isten alkotása és önmagában jó. Csak ha bávány csinálunk belőle, elpusztít. Ha valaki a pénzhez menekül, a pénz, a gazdagság, a vagyon, hogy van, az önmagában jó, önmagában a szegénység nem jó. De ha az a végső bástyám, az baj. Vannak összefüggések a világegyetemben, meg lehet látni, fel lehet ismerni, oké. De ha az a végső, akkor valami olyanban bízom, ami kisebb, mint az alkotó. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Végül milyen ez a segítség? Milyennek a természete? Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap sem, éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Hogyan értsük ezt? Akik Istenben bíznak és tőle várják a segítségüket, azokat soha semmi baj nem éri. Ha kicsit józanok vagyunk, akkor ez sem keresztény, sem nem keresztény nem hiszi. Keresztények nem lesznek betegek. Keresztényeket nem ér baleset. Keresztényeknek nem kerül válságba az életük. Dehogy nem. Akkor hogy értsük ezt? Hadd legyek személyes ezen a ponton. Egy hián 30 éve történt, hogy több napon át össze egy vidéki gyülekezetbe több este mentem le Budapestről, mert egy amerikai lelkipásztor meg a csapata volt ott, és én tolmácsoltam őket. És minden este későn értem haza, és aztán a második este volt, amikor jöttem haza már Budapesten, hogy figyelmetlenségből késő este koccantam az előttem lévő autóval, így belecsúsztam egy kicsit, nem volt nagy baj, nem volt komolyabb baleset. És hát másnap megint mentem fordítani. És hát nyilván ott elmondtam, hogy előző este mi történt, és hát gondolhatjátok, hogy az alkalom végén mindenki mondta, megint késő este, mindenki áldáskívánással volt, effektíve imádkoztak értünk, az utunkért haza, ezzel kísérve indultunk haza Dórával. És hát nagyon figyeltem, hogy előző este már ott volt a baj, egy őszi éjszaka volt, már éjjel volt, szakadt az eső a városba, és arra is emlékszem, hogy két súlyos balesetet láttam, és annál jobban figyeltem. És elértem egy kereszteződésbe, felnéztem, sárga volt a lámpa, nagy lendülettel belehajtottam, jobbról meg belénk, nem ez a lényeg, én voltam a hibás. És totál, tehát nagyon gyorsan mindenki, és csodával határos módon szálltunk ki élve az autóból, mindkét autó totál káros. Mentők megvizsgáltak bennünket, és hazaengedtek. Másnap reggel minden tagom iszonyúan fájt nyilván, meg azért szokásom volt akkor, hogy naponta olvastam egy zsoltárt. És másnap reggel ez a 121. zsoltár volt. Az Úr a te őriződ, az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől, jobbról jött. És akkor a kérdés, hogy most megőrzött Isten, vagy nem őrzött meg? Vagy minden csak értelmezés kérdése? Hát ha igazán megőriz, ahogy annyian kérték aznap este, meg imádkoztak, meg áldást mondtak ránk, akkor nem történik velünk semmi baj, nem? Hát megőriz. Meg se tántorodik a lábad. Lettek. Nem súlyos, hál' Istennek, lettek azért maradandó következmények. Vagy megőrzött, hiszen papírforma szerint egy ilyen balesetben sokkal nagyobb esélye lett volna, sokkal-sokkal súlyosabb következményeknek. Ahogy olvastam a zsoltárt, az Úr a te őriződ, az Úr a te őriződ a te jobb kezed felől, nagyon erősen nem csak azért el, hogy előző éjjel Isten megmentette az életünket, és szerintem pár hónapja házasodtunk össze, ez október végén volt, szeptemberben kezdtem el lelkészként szolgálni, szóval minden így indult az élet elején. Hanem valahol nagyon mélyen az történt, hogy megértettem, hogy Istentől kaptam, újra megértettem, Istentől kaptam mindent, a feleségemet, az életemet, a szolgálatomat, és tudtam, hogy ez arról szól nyilván, hogy neki, vele és érte élek. És nagyon mélyen belém égett, hogy megőriz minden bajtól. A baleset, meg ez az ige, hogy találkoztak, egészen mélyen belém égette, hogy megőriz minden bajtól. De mit jelent ez? Hogyan értsük ezt? Nem úgy, hogy nem ért volna baj azóta. Ért, bőven elég, meg még fog is. Nem azt jelenti, hogy nem lettek volna súlyos betegségek az életünkben, vagy családi nehézségek, vagy fájdalmas és nagyon nehéz időszakok. De egészen bizonyosan tudom, mert átéltem, hogy mégis mindenben felettem tartja a kezét. Nem szunnyad és nem alszik. Bálról mondták. Bál Istene néha elaludt, aztán, aki tudja, Illés is ott gúnyolja a többi profétát, hogy ébresztétek már fel, lehet, hogy csak elaludt. Izrael őrizője, Izrael Istene nem szunnyad és nem alszik. Ott van. Nem bizonytalan. Tudom, hogy semmi nincs mögöttem, előttem, felettem, alattam. Nincs semmi fenyegetés, semmi veszély, amiről ő ne tudna, és amiben ne lenne velem az úton. Ilyen értelemben, amiben ne őrizne. Egy amerikai lelkipásztor így summázza ezt. A Zsoltár nem azt ígéri, és így olvasták zsidók és keresztények kezdettől fogva, hogy soha nem tántorodunk meg, hanem azt, hogy semmilyen baleset, semmilyen betegség, semmilyen ártalom, semmilyen nyomorúság nem lesz olyan gonosz erő és hatalom felettünk, amelyek elszakíthatnának Istentől és Isten velünk való céljaitól. Honnan várod? Hol keresed a segítséget? Mi az elsődleges mozzanat a szívedben? Hova irányul, hova fordul a szíved? Ez a Zsoltár arra hív most, ha keresztény vagy, hogy őszintén szembenéz azzal, hogy mi a te zsigeri segítségutad. És ha bár tudod, hogy Istenhez kell fordulni, de zsigerileg nem oda fordulsz, és van valami, amit nevezhetünk báványnak az életedben, ahova fordulsz vigasztalásért, megnyugvásért, biztonságért, önmagad szeretetéért, akkor azt felismert, beleképzeld magad, hogy ez olyan, mint amikor felemered a szemedet arra a hegyre, amelyen ott van a pogány oltár, és azt mondod, Uram, bocsáss meg, hogy én ide nézek, hogy ide fordulok, hogy ide jövök. És az Úr Jézus Krisztus nevében, mert keresztény vagyok, most ezt megtagadom, és felnézek oda, Krisztus keresztjére, ahol a te bolondságod a legnagyobb bölcsesség nekem, és ahol a te erőtlenséged a legnagyobb erő nekem. Amennyiben pedig nem keresztény vagy, szintén át kell gondolnod, hogy mi a végső segítség az életedben. Mi a végső megváltás? Mi a végső szabadítás? Mi az élet végső értelme számodra? És nyilván valami olyanba veted a bizalmad, mert amíg nem ismered az mindenek alkotáját, nem tudod másba vetni a bizalmat, amit ő alkotott. Ami lehet, hogy önmagában nem is rossz, de ami mégis elfoglalta a szívedet, elválaszt Istentől, és ráadásul ami soha nem tud megtartani, soha nem tud véglegesen szabaddá, boldoggá és örvendezővé tenni. Borjunk hát le azelőtt, az Úr előtt, akinek hatalma és ereje a kereszt gyengeségében és erőtlenségében mutatkozott meg. Ismerjük el előtte rászorultságunkat, gyengeségünket, hogy miénk legyen ereje, hatalma és bölcsessége, és erős, és bátor, és szabad emberekként élhessük az életünket. Amen.
Imádkozzunk! Urunk, megállunk előtted, és először lehajtjuk a fejünket, és letekintünk magunkra. Kérünk, hogy küld most el a te lelkedet, hogy vizsgáljon meg minket. Hogy meglássuk, hogy mi mindenben nem tartjuk előtted az életünket, a szívünket, a gondolatainkat, a tettünket. Jöjj lélek, vizsgálj meg minket. és mutasd meg, milyen elveszettek, gyengék, erőtlenek, ostobák és hiába valók vagyunk nélküled. És jöjj lélek, beszélj most velünk az Úr hatalmáról, az ő erejéről, és légy te az, aki felemeled a mi tekintetünket. És így állunk most előtted, felemeljük a fejünket, felemeljük a tekintetünket, és keresünk téged, mennyei atyánk. Keresünk téged, és könyörgünk, hogy nyisd meg a szemünket, a szívünket, hogy lássunk, értsünk téged, hogy te tőled várjuk a segítséget, a vezetést, az útmutatást, a megtartást, és elismerve erőtlenségünket, az erőt, az életet, az egészséget, a jövőt, és a múlt és a jelen gyógyulását. Emeld fel a tekintetünket, hogy meglássuk Krisztusban az összetört gyenge Istent, aki a mi megváltónk, akiben bátran lehetünk erőtlenek és összetörtek, akiben így fogadsz el minket, ahogy vagyunk, és akiben megerősödést és gyógyulást hozol, hiszen őt feltámasztottad, és így vonsz minket is magadhoz, és így nevezel minket is gyermeknek, és megváltottnak, megtisztítottnak, és megújítottnak. És újra csak azt kérem, hogy jöjj, drága lélek, és őrizd meg a mi életünket magadnál, hogy ne térjünk le se jobbra, se balra, hogy ne másban és ne magunkban keressük a megoldást, hanem egyedül csak nálad, atyánk, és tedd valósággá szívünkben azt az igazságot, hogy tudjuk, hogy szeretettek és elfogadottak vagyunk Krisztusért. Újíts meg így minket a mai ige szavaival, és erősíts meg a lényünk mélyéig minket. És te gerjeszt fel a vágyat, az akaratot, hogy veled akarjunk járni egy életen át, bármi van is előttünk. Adj hűséges szívet, Istenem! És légy áldott, hogyha felemeljük a tekintetünket, a hegyek felett megláthatunk téged, aki az eget és a földet alkottad, és benne az embert a saját képmásoddá formáltad. Köszönjük ezt a csodát. És így kérünk téged, hogy itt a mai napon és a következő hetekben, hónapokban is maradj velünk a te oltalmaddal, ahogy akár változik a vírushelyzet. Maradj a mi szeretetteinkkel, betegeinkkel, idős rokonainkkal, apró gyermekeinkkel, unokákkal. Maradjon a te kegyelmed mi velünk, Urunk. A te áldásod legyen a gyülekezetünkön, az egész lakótelepen, Budapesten és az országon, hogy egyre többen meglássanak, megismerjenek téged, és egyre többen ismerjék el a saját gyengeségüket, és azt, hogy egyedül te benned van segítség, oltalom és menedék. Köszönjük, hogy ezt hihetjük. És most, mint a te tanítványaid állunk előtted, és imádkozzuk a Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.